Praznovszky Mihály, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság főtitkára kedvéért, egészen pontosan a Krúdi életmű kedvéért térjünk még vissza a Városházán zajló Nyíri Pajkos konferenciára. Ha eddig nem, a főtitkár úr mértékadó mondatai után minden bizonnyal kedvet kapnak a Krúdi művek olvasásához, az életmű mind teljesebb megismeréséhez.
Meg se fordult a fejemben, hogy máshol lehetne ez a vándorgyűlés, mint Nyíregyházán. Bár igazság szerint lehetne, hiszen Krúdi életének néhány nagyon fontos helyszíne, nagyon komoly hagyományápoló munkát folytat, mint Várpalota, vagy Nógrád, azaz a Felvidék, vagy Óbuda. De hát hol lehetne máshol, mint a szülővárosban, mint a Nyírség fővárosában, annak a tájnak, annak a tájegységnek a lelkében, ahol Krúdi született, és ahonnan azokat az impulzusokat kapta, amelyek élete végig meghatározták az irodalmi működését. Nincs olyan éve, évtizede, pillanata Krúdinak, hogy valamiért vissza ne nyúlna a szülőházához. Akár menekülni, akár emléké, akár motívumért, akár figurákért, különcökért, hangulatért, cigányzenéért, fogadókért. Kimeríthetetlen kincses bánya volt számára a Nyírség, és kimeríthetetlen szeretettel csüngött ezen a tájon. Na most ebből a szempontból természetesen értelemszerű volt, hogy a Magyar Irodalomtörténeti Társaság részese kíván lenni a Nyíregyháza város által szervezett egyhetes nagy Krúdi megemlékezés sorozatnak, amelyhez hasonlót az elmúlt években nem nagyon tapasztaltam. Persze van, rendszeresen járjuk az országot, megyünk Petőfi után Kiskörösre, Jókai után Balatonfüredre, Vörösmarty után Székesfehérvárra, Kápolnásnyire, Várdonyi Géza után Egerbe, de ami történik a Krúdi hagyományőrzésben, ez példát ritkítja. Ugye a manapság az önkormányzatok mindegyike jajgat, panaszkodik, teljesen joggal. Én Nyíregyházán egy panaszos szót nem hallottam, én azt hallottam, hogy hogyan lehetne még jobban, még több programot összeállítani, de elég megnézni a programfüzetet. Itt egy hétig az iskoláktól kezdve a könyvtáron át a Möldési házig, a képzőművészettől a zenéig, a gasztronómiától a színház élményig és a szoboravatásig. De valami olyan hihetetlen szépségű, gazdagságú és mélységű program van, hogy az ember tényleg azt mondja, hogy igen, így kell megbecsülni egy halhatatlant, aki haladatlanságot szerzett ennek a tájnak is. A konferenciánk, amit nyugodtan nevezünk inkább emlékülésnek, és ez jobban is fedi a valóságot, nem a magyar irodalomtudomány kézikönyveinek készül, hanem az átlagos olvasóhoz szól. Az első rész Hódolat a szülőföld előtt, és itt elsősorban a nyírségi kutatókat kértem meg, hogy szerepeljenek.
Idézzék vissza a Katona Béla tanár úrnak azt a esztendőkkel ezelőtt készült könyvét, amelyben ő a kutatásait közzétette. Ismeri ezt a kiadványt, főtitkár úr?
Természetesen ismerem, hiszen én Katona Bélát is még jól ismertem, és e vonatkozásban atyai mesteremnek is tekintettem egy hangulatos, kedves, a világot szerető, a tudományt magas fokon pártoló, nagyszerű emberrel találkoztam. Közös volt a szerelmünk, nem csak Krúdi, nekem pedig Mikszáth és Krúdi kennünket összekötött nagyon mélyen. Természetesen erre a konferenciára a város, ezt el is felejtettem, egy újabb nagylelkű gesztussal összegyűjtötte Katona Béla Krúdi vonatkozású írásait, ebből egy nagyon-nagyon jó kötetet szerkesztett Jánosi Zoltán professzor úr, amely a mai naptól hozzáférhető és mutatja, hogy a város nem csak beszélt az elmúlt évtizedekben is, hanem támogatta is a Krúdi kutatásokat. Tehát az első vonulat erről szól. A második vonulat a Krúdi életmű sajátosságairól szól, amelyben életút, életmű, amelyben benne van egy kicsit a helye a Budapesten, helye a korabeli Magyarországon, a Felvidéken, a kalandjai, az életútja. Ez a legendárium, ami körülötte képződött, és amelyet javarészt ő is épített, egy önépítő mítosszal mondta, hogy a történet önmagában már irodalmi alkotás, és egy ilyen történet az ő élete is. A harmadik része a konferenciának egy kicsit belemegy a Krúdi életmű bizonyos rétegeinek feltárásába, hiszen ahány ember, ahány olvasó, annyiféle olvasott. Ezen módon lehet megközelíteni Krúdit, lehet a posztmodern irodalomtudomány összkezével, lehet a hagyományos biográfiai módszerekkel, de mindenek előtt olvasói attitűddel és habitussal. Tehát Krúdihoz olvasók kellenek, akik mindig újabb és újabb rétegeit fedezik fel. Ahogy öregszem én is, újabb és újabb rétegeit találom meg Krúdinak, amire még korábban nem is figyeltem, és én nagyon remélem, hogy a halálom után is kitart mellettem Krúdi élményforrásként.
Így legyen, és önnek egyébként mitől lett szenvedélye a Krúdi irodalom, a Krúdi életmű?
Én egy véletlen kapcsolódás révén kerültem közel hozzá, mondjuk a gyermekkori, vagy az ifjúkori tudatos rátaláláson természetesen. Ez egy olyan családi hős, aki a Krúdi regényvilág vagy irodalmi világ motivumai közül az úgynevezett romantikus mítosz sorba tartozik. Krudi Gyula nagyapja, mint közismert ügye, itt volt Szabolcsi vármegyei tiszti főügyész, és neki volt egy testvére, Krudi Kálmán. Ezt tudni kell, hogy a Krudiak Nógrádból származnak. Nógrád néha is vitatja, hogy a Krudi az övéke, és nem Szabolcsi, de hát nagyon helyes, csapjon össze 6 vármegye egy írói, annál többet használ ez az írónak. Nos, Nógrád megyei muzeológus koromban találtam erre a Krudi Kálmánra, ugyanis Krudi nagyapja és a testvére az 1848-49-es szabadságharc után elválik egymástól. Krudi Gyula megy Várpalotára, illetve jön Nagykálon keresztül majd Nyíregyházára, amíg Krudi Kálmán otthon maradt. Két ellentétes sors, két drámai személyiség, de valahol persze nagyon sok minden közös bennük, például a nők féktelen szeretetében, ami azért tragikus Krudi Kálmán esetében, mert alakja ugyan megjelenik Krudi Gyula művészetében, de még hányszor és hányszor. De valójában egy köztörvényes bűnöző volt. Egy rabló, egy gyilkos, egy deviáns személyiség, nők megerőszakolója, és ez a személyiség a családi legendárium ködén, mesevilágán, fátyol világán átszűrődve, áttisztulva belépett az életműbe. Ő lett a pajkos Krúdi Kálmán. Számtalanszor visszatér Krúdi műveiben, óriási legendák kerültek hozzá, 48-as tábornok, szabadcsapat vezetője, a szegényeknek adja, vagy a szegényektől veszik el a pénzt, már nem tudom, de biztos, hogy a szegények szerepelnek benne, és ezzel a témával foglalkoztam, és a Nógrád megyei levéltárakból összegyűjtöttem mindent, ami erre található volt, és egy kicsit bemutattam a Krúdi család Nógrád megyei életét. Szegény emberek voltak, szegény köznemesek voltak, kisnemesek voltak, küzdöttek a megélhetésért, küzdöttek az adófizetésért, a korszerűtlen gazdálkodással, neveltetni kellett a két fiút meg a 4 lányt. Így kötöttem én a Krúdihoz, és innentől kezdve kapcsolatba kerültem a Krúdi Zsuzsával, a Krúdi családdal, és megindítottuk Veszprémbe kerülve, mert ott is nagyon erős a Krúdi hagyomány, a Krúdi kiskönyvtár sorozatát, Krúdi ünnepségeket szervezünk Várpalotán minden évben, a születésnapon most is. Szóval...
Siófok is jelentkezhet persze bizonyos címek.
Siófok, már tegnap ott voltam az ünnepségen, őnekik is tradicionális ünnepségsorozatuk van. Tehát nem mondhatnám, hogy reménytelen a helyzet, azzal együtt azt mondom, hogy észvesztő kevesen olvasnak Krúdit. Egyáltalán kevesen olvasnak, ez nyilvánvaló.
Egyáltalán kevés Krúdi könyv kapható manapság.
Igen. A Magyar Millenniumi sorozatban most jelent meg néhány karcsú válogatás. Most az évforduló egy kicsit megmozdította, majd látni fogják az olvasók. Talán kicsit segít, de nem vagyok túl optimista ezen a területen.